János evangéliuma 6. fejezetének 48-tól 59. versig terjedő szakaszából ezt olvassuk, ezt olvastatja és érteti meg velünk, ha kérjük, a Szentlélek Isten. Én vagyok az élet kenyere, mondja Jézus. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak, de ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték, hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül. Jézus így szólt hozzájuk, bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. És az a kenyér, amely a mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Szeretett testvérek, jövő vasárnap úrvacsorázunk. Gyülekezetünk rendje szerint a hónap 3. vasárnapján. Mit csinálunk? Mit csinálunk az úrvacsora közben? Mit csinálunk az úrvacsora során? Ide jövünk előre, itt van ez a 3 asztal. Kettőn lesz bor, a szélsőn a kis kelyhekben, a középsőn a 2 nagy kehelyben. A 3. asztalnál itt jobbra, ugye tudjátok, ott áll az a lelkész, aki a kenyeret fogja osztani. Elveszitek, megrágjátok, lenyelitek, aztán választásatok szerint a középső vagy a szélső asztalról veszitek az Úr szent jegyét. Az egyik kehelyből bort fogtok inni. Ezt tesszük majd. Nem tűnik bonyolultnak egyáltalán, ugye? Nem is az. De mit csinálunk közben? Mi történik az úrvacsora közben? Ebben már a reformátorok sem értettek egyet. Luther, Zwingli és Calvin 3féleképpen magyarázták azt, hogy mi az úrvacsora. Az ortodox, a görögkatolikus és a római egyház is másképpen értelmezi az úrvacsorát, vagy ahogy ők mondják, az áldozást. Mi értjük vajon? Mi történik az úrvacsora közben? Konfirmandusainknak 4. éve, hogy felajánlom, megtanulhatunk mindent, szó szerint átvehetjük a nagy igazságokat, de arra kérem őket, hogyha nem értik azt, hogy mi az úrvacsora, akkor én nem akarom kikényszeríteni belőlük a fogadalmat. Vizsgázzanak le a presbitérium előtt, de másnap nem kell fogadalmat tenni. Amíg nem értik, hogy mi az úrvacsora, addig ne úrvacsorázzanak. És akkor visszakérdezhetik ezek a kedves konfirmandus testvéreink, hogy vajon a szüleink, nagyszüleink tudják, hogy mi az. Az előbb mondtam el, még a reformátorok, 3 nagy reformátort említettem, még ők is vitatkoztak rajta, hogy mi ez pontosan. A felekezetek nem pont ugyanarra gondolnak, vajon ugyanarra gondol a hívő testvér, aki ott ül a padokban. A kapernaumi zsinagógában a zsidók sem értették, hogy mit mond Jézus. Egymást kérdezgették, és föltették azt a kérdést, ami, valljuk meg, amikor felolvastam a történetet, bennünk is fölmerült. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? János evangéliumából most idézőjelben mondom, kilép a Szentlélek Isten. Itt van közöttünk, és ő kérdezi meg mindegyikünktől. Mit fogtok itt csinálni jövő vasárnap? Mi lesz itt? Mi történik? Kívül talán el tudjátok mondani, én is elmondtam az elején. Átéltétek már ki tudja hányszor, de itt belül mi történik majd jövő vasárnap? Igen, mit válaszolsz erre te, aki igyekszel figyelni most az ige hirdetésre? Te mit értesz azon, amit azon a szép napon Jézus mondott a Kapernaumi zsinagógában, és amit ezen a szép, kezdődő, tavaszt sejtető napon most a Szentlélek Isten által nekünk mond ebben a templomban? Különös azért, nem? Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Mit csináljunk ezzel az igével? Mit értsünk az úrvacsora alatt? A jó református ember megkérdezi magától, mit értek ez alatt? Hát bizonyára azt, amit a hitvallásaink. Három hitvallásunk van, erre még emlékszünk, az apostoli hitvallás, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, a heidelbergi káté és a második helvét hitvallás. Az apostoli hitvallás, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mondjátok csak végig magatokban, egy szót sem szól az úrvacsoráról. Az alap hitvallásunk Krisztus halála után valamivel több mint 300 évvel született, nem foglalkozik az úrvacsora kérdésével. A második helvét hitvallásban a Magyarországi Református Egyház első hitvallása, nemrég ünnepeltük, 1567-ben fogadták el, 450 éves a hitvallásunk, mikor lapoztatok bele utoljára. Többek között ezeket olvassuk. Az Úr, és gondoljatok a jövő vasárnapi úrvacsorára, most is etett testével és itat vérével, amelyek az örök életre táplálnak minket, ha igaz hittel lelkileg vesszük. Az egyház szolgája, mármint a lelkész, külsőleg azt jeleníti meg, és teszi szemmel láthatóvá, amit maga a Szentlélek láthatatlanul, belsőleg végez a lelkünkben. A hívek eszik az Úr kenyerét, és isznak az Úr poharából. Közben, belsőleg, Krisztus munkája révén, a Szentlélek által, magukhoz veszik az Úr testét és a vérét is, és ez táplálja őket az örök életre. Mi, lelki eledelen, semmiképpen sem, nagyon tetszik nekem, szó szerint idézem, valamiféle tudom is én milyen képzelt eledelt értünk, hanem az Úr testét magát, amelyet érettünk halálra adott, amelyet viszont mégsem testileg, hanem lelkileg, hit által vesznek magukhoz a hívők. Ez volt a második helvét hitvallás. Ja, és van még egy, ugye? Apostoli hitvallás, második hitvallás, helvét hitvallás, ott van még a heidelbergi káté. Ez a harmadik hitvallásunk mit mond? A 76. kérdés felelet pont nekünk dolgozik ma. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kirontott vérét inni? Válasz. Nem csak azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő szívvel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem azt is jelenti, hogy a Szentlélek által, aki Krisztusban és bennünk is lakozik, egyre inkább egyé válunk az ő szent testével, bár ő a mennyben, mi a földön vagyunk, testéből való testé és csontjából való csonttá leszünk, hogy miként a test tagjait egy lélek, minket is a Szent Lélek éltessen és kormányozzon. Na és ha lehet még fokozni ennek az érdekességét, a 78. kérdés azt kérdezi, a mi kérdésünk, átváltozik-e a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vérévé? Válasz, nem. Ahogy a keresztség vize sem változik át Krisztus vérévé, és nem mossa le a bűnöket, hanem csak isteni jegy és zálog, ugyanígy az úrvacsorai kenyér sem változik át Krisztus testévé, hanem a sákramentumokra való tekintettel és a Szentlélek közlés módja szerint nevezzük Krisztus testének. Hát mi azért egy kicsit tovább kutakodnánk, igaz? Magyarázza meg picit, csak egy kicsit még jobban. Szerencsére a KT-nk is, a Heidelbergi KT is érti ezt a feszültséget bennünk, és érzi, folytatja is. Nagyon tetszik ez a kérdés. Akkor miért nevezi Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, illetve az ő vére általi új szövetségnek? Pál apostol pedig miért beszél a Krisztus testével és vérével való közösségről? Válasz. Krisztus alapos okkal mondja ezt, nem csak tanítani akar minket, hogy lelkünket úgy táplálja megfeszített testével és kiontott vérével örök életre, ahogyan mi tápláljuk földi testünket kenyérrel és borral, hanem ezzel a látható jeggyel és záloggal egészen bizonyossá akar tenni minket, hogy egyrészt a Szentlélek munkája által olyan valóságosan részesedünk az ő testében és vérében, mint amilyen valóságos az, hogy a szent jegyeket az ő halála emlékezetére elfogyasztjuk. Másrészt, hogy Krisztus szenvedése és engedelmessége annyira miénk, figyelitek, Krisztus szenvedése és engedelmessége annyira miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna el mindent, és mi magunk tettünk volna eleget a bűnért. Na most ezzel átismételtük azt, amit reformátusként illik tudnunk erről a témáról, Jézus kijelentésének hitvalló magyarázatáról. Na de menjünk tovább. Vagy én azt mondom, hogy inkább menjünk visszább. Menjünk vissza egy kicsit. Mert én, és hiszem, hogy ti is, kedves testvérek, a konfirmációtok során ez történt, a magyarországi református egyház tagja törvényeink szerint, idézem a törvényt, gondoltál már, hogy a törvény meghatározza, hogy ki vagy. A Szentírás alapján az apostoli hitvallás, valamint egyházunk elfogadott hitvallása, a Heidelbergi KT és a második helyezett hitvallás értelmében életem, gyülekezetem, hazám, hitem egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztus tartom. Ilyen a református ember. Reformálódjunk hát vissza, ne csak a hitvallásokig, hanem menjünk vissza Jézusig. Ezért olvastuk föl három evangéliumból is az úrvacsora szereztetési igéjét. Mit mondott Jézus? Nekem ez az elsődleges, hogy ő mit mondott a testéről, a véréről és az úrvacsoráról. Mit mondott azon az estén, amin megtörtént az, amiből az egyház kialakította az úrvacsora gyakorlatát, minden felekezetben másképpen, kicsit vagy nagyon eltérően és főleg másként értelmezve, de kialakult a gyakorlat. Máté írása szerint azt hallottuk, vegyétek, egyétek, ez az én testem, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Egy-két szó eltéréssel, mi a második evangélium Máté után? Márk. Márk ugyanezt írja le. Lukács pedig azt, hogy Jézus először a poharat vette ezeknek a szavaknak a kíséretében, kicsit egyszerűnek tűnik, vegyétek és osszátok el egymás között. Aztán a kenyeret e szavakkal adta nekik, ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Aztán vacsora után megint veszi a poharat, de immár egy magyarázatot is fűz hozzá, ezt hallottuk. E poháram az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. Hát de van még egy evangélium, ugye? Olvastuk Mátét, mondtam, hogy Márk körülbelül ugyanazt írja, hallottuk Lukácsot, ott van János evangéliuma. János nem hagyta ránk Jézus esti, kenyérre és borra vonatkozó kijelentését. János nem írta meg az úrvacsora történetét. Ez nagyon érdekes, mert ő ült mellette. Ő az, aki a keblére hajolt. Pál apostol, aki nem volt ott az árulás éjszakáján, ugye azért szoktuk az utolsó vacsorát az úrvacsora szereztetési estéjének is tartani, mert akkor történt az árulás. Pál apostol nem volt ott, hiszen abban az időben ő még javában kergette a Jézus fémjelével, nevével jelzett szektát, de aztán elindult Damaszkuszba, hogy összeszedje a keresztjéneket, és a damaszkuszi úton megtörtént az a bizonyos jelenet, amikor megtért, és ezután kifejezetten kereste az apostolok társaságát. Kereste, többször találkozott velük azokkal, akiktől első kézből hallhatta az utolsó vacsora eseményeit. De ahhoz képest ő sem írt sokat. Ezek szerint jóval több nem is hangzott el annál, amit az úrvacsora során felszoktunk olvasni a korintusi levélből. Akkor most hol tartunk? Most mire jutottunk ezzel a jézusi figyelemkeltéssel, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Picit hadd fokozzam a jelentését, amikor azt mondja, hogy az emberfia testét, akkor a szárk szót használja két szóban a testre a görög nyelven, és a szárk az azt jelenti, hogy a húst. Kifejezetten azt mondja, hogy nem eszitek az emberfia húsát. Nem eszitek a testét így módon. Nincs bennetek élet. Először is, kedves testvérek, a hitvallásainkra is figyelve, nyugodtan vegyétek majd a kenyeret és a bort, mert Jézus nem a valóságos testéről beszélt. Amikor megtörte a kenyeret és azt mondta, ez az én testem, és amikor nyújtotta a poharat és azt mondta, hogy igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, akkor a valóságos teste is jelen volt, amiben valóságos vér folyt, de Jézus nem az ujját törte el, hogy ez az én testem, és nem vágta meg a karját, hogy lássátok, hogy ez az én vérem, hanem egy kenyeret tört meg, és egy pohár, egy serlek bort nyújtották nekik. Képzeljétek el a zsidó apostolokat. Mire emlékeztethette ez őket? Jézus elszakít egy ilyen lángos-szerű kenyeret. Aztán lehet, hogy egy picit ki is löttyent az a bor, vörös bor, és elgondolkodtak rajta többiek. Mire emlékeztet ez? Adatik egy test, kiontatik a vér? Hát persze, a templom, az áldozati állatok, azokat ölik le, azoknak a vére folyik ki. Miért is? Azért, mert kiengesztelik így módon az Isten haragját. Őt, Jézust nem lehet enni. Az kanibalizmus lenne. Különben is nincs itt az ő testében. De aki emlékszik arra, hogy Jézus hogyan mutatta meg aznap este, hogy mi történik majd vele, hogyan válik áldozattá a kereszten, mint a bárány a templomi oltáron, amelyiket levágják, az soha nem fogja már úgy enni a kenyeret, és úgy inni a bort, mint korábban. Különösen nem azok társaságában, itt a templomban, vagy egy erdélyi tisztáson, vagy bárhol, ahol a szent vacsorára gyülekezünk egybe, soha nem fogja úgy elfogyasztani azt, mint korábban, de aki emlékszik arra, hogy hogyan mutatta meg Jézus, abban megtörténik valami változás. Találkozásaink alkalmával különlegessé válik a kenyér, és különlegessé válik a bor. A közösség és a közösségben működő Szentlélek teszi különlegessé. Nem a lelkész. Nem a lelkész változtatja át a kenyeret és a bort, hanem a Szentlélek viszi végbe a változást abban, aki Jézusra emlékezik. Mi ez a változás? Mi történik jövő vasárnap az úrvacsora során? Mi ez a változás bennünk? Tudatosulás. Miről? Arról, hogy milyen jót tett veled az Isten. Tudósítás arról, hogy mielőtt még elkezdtél volna foglalkozni az Istennel, tudatosan felfogtad volna azt, hogy ki ő, mielőtt egyáltalán érdekelt volna, hogy kicsoda Isten, ő már elrendezte kettőtöknek a kapcsolatát. Olyan ez, mint amikor a gyerek bevágja az egyik ablakot, és még bocsánatot sem kért. Az édesapa már megbocsátott neki előre, és már eldöntött, hogy délután elviszi moziba. Előre megbocsátott neki. Ezt tette Jézus. Olyan ez a megbocsátás, mint amikor még bocsánatot sem kért, mielőtt megcsalta a férfi, a nő, a házastársát, mielőtt megbánta volna, mielőtt bocsánatot mert volna kérni, a férj vagy a feleség már fájtlat borított rá. Nem mondhatni, hogy nincs mosolyszünet, de már fájtlat borított arra, ami történt, és már előre kifizette a nyári tengeri hajókirándulásos együttlétet nyaralást. Már megbocsátottam neked. Ez történik, valamire emlékeztetés. Miért? Mert az édesapa néha rámutat az ablaküvegre. Emlékszel? Egyszer betörted. És emlékszel, utána délután elmentünk moziba, megbocsátottam neked. Már előre, mert tudtam, hogy megbánod. És tudtam, hogy nem akarod többé ezt megtenni. Mint ahogy a férj vagy a feleség is a kibékülés után néha azért arra vezeti a társát, afelé az étterem felé, ahol lebukott a másik. Megbocsátottam. Emlékszel, hogy mennyi mindent megbocsátottam neked? Jézus a testét, a húsát és a vérét adta érted és értem. És ezzel mindent elintézhetsz. Mindent elintézett ő. Ezt tudván kiléphetsz a pénzhez, az ételhez, az egészséghez ragadt gondolataidból, és elkezdhetsz gondolkozni azon, hogy van örök életed. Mégis van örök életed. Bármilyen vagy, Jézus figyelmeztet arra, hogy én meghaltam érted és a vétkeidért. Figyelmeztet rá az úrvacsora során. Köszönd meg, és ne akard újra megtenni. Azért szoktam néha felolvasni épp János evangéliumából a történetet, amikor a házasságtörő asszonnyal beszélget Jézus. Senki sem ítél el téged? Senki, Uram. Én sem. Menj el, és ne vétkezzél többet. A feloldozás nem azt jelenti, hogy na, akkor megint lehet előről kezdeni. Azt jelenti, hogy többé ne vétkezzél. Gondtalan, végtelen életed lehet. De ezt annyira könnyen elfelejtjük. Mennyi ideig él bennünk ennek az igehirdetésnek az üzenete? Mennyi ideig élt bennünk a legutóbbi úrvacsorának a békessége és szentsége? Olyan gyorsan elfelejtjük. Annyira kevés kell hozzá, ami hirtelen visszaüt minket a hétköznapi valóságokba, legyen az érzéki vagy érzelmi öröm, vagy éppen fájdalom, szenvedés. De amiért elfelejtjük, Jézus kitalált valamit, hogy jusson eszünkbe. Kitalált bel valamit. Ez lett belőle. A kenyér és a bor közössége. Vele és egymással. Emlékeztet minket. Lehet arról veszekedni, könyveket írni, hogy mit kell érteni alatta, dogmákat megfogalmazni, hányszor lehet venni, hol lehet venni, régi vagy új liturgiával, ennek az országrésznek, vagy annak az országrésznek a liturgikus könyvével, kenyérrel, ostyával, vörösborral, vagy fehér szőlőlével. Jézus nem adott ilyen instrukciókat. A bonyodalmakat az egyházi vezetők, a vezető egyháziak találták ki minden időben. Jézus a lényeget jegyeztette fel János apostollal, vigyétek haza a kis cédulát, amit kaptatok, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ez a lényeg. Ha Jézus benned él, és te ő benne, akkor mindent megkaptál, amiben a teremtett univerzumban elérhető. A legtöbbet kaptad meg, magát Jézust. Amikor a jövő vasárnap a kenyér és a bor vétele közben erre emlékszel, ezért adsz hálát, és utána ez irányítja a cselekedeteidet, a mozdulataidat, a nyelvedet, a gondolataidat, akkor békességed lesz, mert Jézusban vagy, és ő te benned. És Jézusnak ez a célja az úrvacsorával. Ezért kísért ma ide téged, és ezért hív jövő vasárnapra. Téged, aki benne akarsz maradni, ő pedig benned akar maradni. Erre emlékeztet az úrvacsora, és ebben fog megint megerősíteni. És amikor elbizonytalanodsz az elkövetkezendő napokban, akkor tudod, mit csinálj? Beszélgess a benned élő Jézussal. Áldással, békességgel. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára az előbb megkezdett 440-es számú dicséretünk 10. versét énekelve, az Úr sebei, mi sebünk.